Milyen jó sörszag lett.
Most, hogy a szokásos időpontnál később veszük fel a műsort, először nem a kávé az üzemanyag.
Gondoltam, hogy hozok teát, egy termoszban voltam, a teaboltban vettem érdekes teákat, de aztán elvetettem. Már nem tudom, hogy miért.
Melyik teaboltban?
A Zhao Zhou.
Ó.
Teaház.
Én nem tudom ilyen szépen ejteni.
Melyik szó nem megy? A Zhao vagy a Zhou?
Így kell ejteni?
Mert hogyan kéne?
Hát gondoltam, hogy van benne ilyen hajlítást, tudom, ami a kínaiba
szokott. Ja, nem tudom a hangsúlyát, tehát a hangsúly az biztos, hogy a Zhao Zhou.
Tehát akkor nem így van.
Most ilyen magyar használatra megfelel, tehát olyan, hogyha mondjuk a Los Angeles-i városrészeket mondasz, akkor mondjuk a Santa Monica megfelel, és nem kell Santa Monica-t mondani.
Én egyszerűség kedvére a bortársaságnak hívom.
Az bortársaság?
Nem az.
Hát nem tudom, miért bortársaság? A Zhao Zhou teaház.
Hát a Lánchíd utca.
Igen.
Hát az a bortársaság, a Tálos Attila testvére, a Tálos Gábor nyitotta, a Tálos Attila bortársaság tulajdonosa, és a Gábor is sokáig benne volt, és azt hiszem, hogy ő most
Jézusom,
kiszállt.
A Bede dobozból iszza a sört. Láttál már YouTube videókat, amin patkányok végig pisilik a raktárban a dobozokat? Már igaz, a Bede a Covidon is túl van, és egyébként köszönti a hallgatókat a stúdióban három halál megvető ember, a Bede, aki ugyan túl van a Covidon, de dobozból iszza a sört, és hát Új Péterrel pedig, ugye minden pont mondtam neki, hogy ahány magyar podcastot hallgatok, mindenki már online csinálja, hogy lehet, hogy mi vagyunk a zenekar a Titanicon, akik utoljára bejönnek egy stúdióba, és maszk nélkül beszélgetünk, mert a járványvédelmi stratégiánk megegyezik Orbán Viktoréval, hogy hát csak nem.
Nem, azért annyiból szigorúak vagyunk, már nem tudom nálad, de nálad a gyerek már nem jár sehová.
Nem jár, hál' Isten, suliba.
Na, nálunk se, tehát mi is otthon vagyunk.
Hát kevés a kontakt, és arra építünk, hogy csak nem.
Kontakt, igen, boltba se járok.
Miért te jársz boltba?
Hát most voltam a Zhao Zhou teaházban, nem hallottad? Vettem egy csomó érdekes teát.
Nem, mert rosszul ejtetted ki, és nem értettem, hogy mire gondolsz.
A két ember megy be egy nap rajtad kívül, érted? Tehát az nem egy hosan.
Nem, pont előttem volt egy csávó, a kép akkor ment, és mondta a főnök, ti ugattok? Vagy honnan jön a utcára jön az ugatás? Szóval mondta, hogy a csávó, aki most kiment, most megy Tajvanra, és ott 2 hét karantén, de hogy nekik az, ja, és hogy meséltem neki, beszélgettünk egy kicsit, mindig akar a kínai nénimmel teázni, mert tudja, hogy nagy teafanatikus, és mondtam neki, hogy kínai néni most mérges a magyar járványkezelésre, mert a múlt hétre ígérték neki a kínai vakcinát, és aztán előző nap szóltak neki, hogy nincs mégse. És a Zhao Zhou-s ember, akit akkor te biztos tudsz, hogy kicsoda, ő pedig azt mondta, hogy ők is nagyon arra gyúrnak, hogy majd megkapják a kínai vakcinát, mert a kínaiak a kínai vakcinával engednek be, nekik igen. Pedig anyagbeszerző úton nagyon fontos lenne, hogy bejussanak Kínába.
Ez az nem a kedvenc mindegy. Sztorim volt, amikor elmesélted, hogy megkérdezted a kínai nénidet, hogy milyen vakcinát adott neba magának, és természetesen azt mondta, hogy a kínait, és amikor megkérdezted, hogy és az amerikait beadatná, akkor a kínai néni elcsodálkozott, és mondta, hogy dehogy is, ahhoz nincs semmilyen dokumentáció. Tehát, hogy ez mennyire kulturális kérdés, az csodálatos.
És halál komolyan, ott mindig lemérem, hogy a kommunikációban hogy állnak, hogy egyfelől azt a Viktorék mondhatnak akármit, arról Kínában tudnak, hogy nálunk nagyon szar a helyzet, és azt is tudom, hogy viszont hát ezek a hibrid rezsimek és diktatúrák kommunikációja, hogy ezt meséltem a Jack Ma-t, hogy hogyan kommunikálták Kínában, mikor Jack Ma eltűnt, hogy hát mondta a néni, hogy de hát ugye, hogy Jack Ma-val mi a baj? Illetve kérdeztem, hogy hol van Jack Ma? Igen. És mondta, hogy senki se tudja. Nem tudja, hogy véletlenül hol van Jack Ma? És mondta, hogy hát az senki se tudja, maximum CIA-nak tudja, hogy hol van Jack Ma. És mondom neki, hogy egyébként Jack Ma-val mi a baj? És az volt a fantasztikus, így megfordult velem a szoba, hogy az a baj Jack Ma-val, hogy Zhejiang Run. Mert hogy is akkor a néni elmagyarázta nekem, hogy az olyan, mint a Youtai Run, a zsidó, hogy a Zhejiangiak nagyon anyagiasak.
De hát azt tudod, hogy a budapesti kínai kolónia jelentős rész a Zhejiangi.
Hát, de Jack Ma az
anyagiasabb jött ide. Inkább úgy mondanám, hogy sokan odavalóség. De hát ugye az a délnyugat is.
Igen.
Hát azért azt nem
gondoltam volna. Az antiszemita propaganda, hogy ott is így, hogy figyelj, hát ezek a zhejiangiak, hát ezek anyagiasak szemben a non-profit sankáiakkal, és az kifejezetten adakozó pekingiekkel.
De nem, mert hagyományosan azokból a tartományokból utaztak. A Fujian, az a másik, ami ott van mellette.
Igen.
És ők voltak, akik már ottan Dél-Kelet-Ázsiában mozogtak, meg benépesítettek mindent, mint a, egyébként a zsidó analógia ezekre a kínaiakra tényleg a lehető legjobb.
Hogy benépesítettek mindenkit.
Hát igen, de
jó, hogy... De a kínaiak nem pogrom alapon indultak útnak a világot benépesíteni.
Hát a zsidók sem pogrom alapon jutottak el feltétlenül Galíciába, tehát azért az ennél egy fokkal bonyolultabb, inkább ha valaminek, akkor gazdasági menekültnek, és szerencse lovagnak lehetne őket nevezni, akik ahogy általában az ilyen népcsoportok terjedni szoktak, hogy átkapcsolódjunk Tóth Ovi Árpád cikkéhez.
Nem, tehát, nem, oda még néhány lépcsőfokot meg kell mászni.
Ugyanúgy mozogtak ezek mindig.
Basz, hát, és ígyunk máskor is sört, az annyira jó a sörszag. Ez nagyon bejön.
Szóval, hogy a jó szerencsért elutaztak távoli tájakra, kalandvágyásból, vagy mivel? Nem
kalandvágyból.
Kalandvágyból, ez az kalandvágyból.
De én a kalandvágyást is elfogadom.
És mindig, akiknek valahol rossz volt, azok elmentek máshol jobbnak lenni. Azt nem? Tudod például, hogy a konkisztádorok, tehát a spanyol konkisztádorok között melyik spanyol régiók voltak elképesztően túlreprezentálva?
Hú, basszus, pedig ezt olvastam. Fú, volt valami kolumbuszos könyv is, meg
ugye, Kolumbusz nem spanyol volt. Igen, de
egy Hernán Cortezes. Kolumbusz nem spanyol volt.
Nem. Genuai.
Nem.
Eredetileg Genuai.
A spanyol... A spanyolok
akkor,
indították.
Akkor sztónok, nem olvastam kolumbuszos könyvet.
A spanyolok szponzorálták a híres...
Portugál zászló alatt hajózott, és ő genovai.
Őt azt hiszem genovai. Szóval akik túl voltak reprezentálva, azok egyrészt a baszkok, de akik még jobban túl voltak reprezentálva, azok az ilyen Extremadura...
És a Galícia?
Tudod, hol van Extremadura?
Extremadura valahol Madridtól nyugatra.
Igen, tehát az Andalúzia fölött van a portugál határnál. Tehát Andalúzia az jó módú hagyományosan Extremadurához képest, és onnét és Andalúziából mentek nagyon sokan ezek a, hát tudod, az ilyen harmadik szülött, kisnemes, tehát semmi esélyed nem volt az életbe.
De és a Galícia nem? Mert hogy állítólag a Castro például egyszer Kubában igen. Valaki ott latolgatta
ő
nekem,
Galíciai, hogy... Ő Galíciai a Castro, neki még ilyen déd, nagy, bácsi szinten élnek Galíciában.
Szóval ezek a gallegók, hogy akkor még nagyon fit volt Fidel, és hogy örökké fog élni, mert ezek a magas vézna gallegók, hogy ezek kurva sokáig élnek, hogy reménytelen a helyzet Kubában.
De hogy a múltkor
Kubában.
Ugye Cienfuegos, ugye jól mondom, szóba került, hogy ő is ilyen, ő talán még nem is első generációs kubai volt, hanem ő még Spanyolországban született talán.
Ezt nem tudom.
Tehát, hogy ő annyira spanyol volt valójában, hogy a polgárháborúból menekült a családja, és ő még kis, tehát ő még Spanyolországban született.
Csegevara meg Argentin volt, úgyhogy nem volt ott egy szálkubai, és ami ugye azon is látszik, hogy azért a kubai forradalomban a fekete bőrű lakosság az alul volt reprezentálva, tehát ezek mind fehérek. Majdnem
és egyébként Kubában is rengeteg kínai van. Tehát már akkor is volt, tehát hogy valami...
Nagy kínai közös, ugyanígy a Karibon elég sok kínai van. Jamaikában is bőven sok kínai boltos van.
És van egy nagyon erős sztori arra, hogy honnan tudom, hogy Kubában kínaiak vannak. A 80-as években szegény Cappe Gábor barátommal, aki már nem élt, valamilyen este nagyon berugva mentünk, talán még gimnazisták voltunk valóban, és énekeltük a 88-as csoporttól a kubai nők rátok gondolok kezdetű számot, és egy ember, aki szintén már talán be volt rúgva, ugye nem is emlékszem pontosan, egy idősebb ember mesélt, hogy jó, hát igen, a kubai nők, és hogy a kubai nők közül a legszebbek azok, akik kínaiak is, tehát hogy akikben van kínai vér is, és hogy ő hány évig élt Kubába, és akkor elmesélte az élet történetét, és akkor a kubai kínaiakról, akikről én akkor hallottam életemben először a 80-as évek közepén, akkor tudtam meg, hogy Kubában élnek bizony kínaiak, és már hogy már így nem a szocializmus alatt mentek be, hanem már előtte.
Jóval korábban. Igen, jóval igen, korábban. Igen.
Amikor az Egyesült Államokba is bevándorolt elég sok kínai egy időbe. Ott volt is ilyen nagy rasszista, és az 1800-as évek vége.
Hát a vasútépítés.
Igen.
De hogy akkor volt ellenük ilyen viszonylag, persze, törvényeket is hoztak talán.
Valaha volt.
Volt az első amerikai populista hullám, ami pont a Trump történetével kapcsolatban lehetett olvasni, hogy az első amerikai populisták, azok pont ilyen ázsiai ellenes programokkal indultak a 19. század végén. Most meg nem mondom,
igen, tehát konkrétan olyan törvény volt Amerika, hogy kínai nem vándorolhat be, kész. Tehát az gyakorlatilag a 240 évnyi amerikai történelem legrasszistább törvénye, tehát ami kínai teljesen nyilvánvaló. Még azt akartam elmondani a kínaiak és a zsidók és a Karib-tenger kapcsolatáról, hogy az ember az antiszemitizmust azt így apránként érti meg, hogy ez hogy alakult ki, de nekem az egyik legeklatánsabb példája az antiszemitizmus kialakulására, az Belize-ben ért, egy Hopkins nevű faluban, ami, tehát ugye Belize az szemben a többi közép-amerikai országgal, az angol gyarmat volt, és azért angol is beszélnek, ott fekete bőrűek az emberek.
Te voltál?
Igen. Tehát igen, hiszen ott ért ez az élmény.
Ja, Shane McGowan filmet sem nézted, és úgy beszéltél róla hosszasan, úgyhogy meg kellett kérdeznem.
Egy tengerparti faluban voltam Belize-ben, amit úgy hívnak, hogy Hopkins, és az azért nagyon érdekes, mert ott Belize-en belül is egy furcsa kisebbség, a Garifunák laknak. A Garifuna az egy nagyon érdekes kisebbség a Karibon belül is. Ők ilyen szökött rabszolgák, akik Saint Vincentről Hondurasra, majd Hondurasból szétrajzottak az egész partvidéken. És ez a Hopkinsban ezek a Garifuna arcuk élnek, de hát ezek is ilyen. Tehát ahogy egy ilyen karibot elképzelsz, egy Garifunáról, meg egy fekete karibról így nehéz megmondani a különbséget. Máshogy dobolnak, meg ilyenek a kulturális különbségek. És ez a Hopkins, ez egy ilyen kis tengerparti falu, homokka van a főutcában is, és volt egyetlen egy jó bolt a nagy kereszteződésben, amit egy kínai üzemeltetett. Az olyan volt, hogy tényleg egy olyan, ahol semmi nincs a faluban, de gyakorlatilag egy ilyen, hát egy ilyen átlagos budapesti spár szintjét és kínálatát tudta hozni ez a kínai ember, tökéletesen belé kondicionálva mindent. Bementél ott, ha egy Gatorade-et akartál venni, akkor az volt a sört, tehát minden volt, amire csak szükséged lehet. És szerintem 24 órában egy nap ugye nyitva volt, mert ugye a kínai boltos az abból tud jól élni, hogyha nem ő van a kasszában, akkor a fia is, nem kell, vagy az asszony, és nem kell a bért fizetni. És egyszer oda mentem, és nem volt nyitva. És ült előtte három ilyen fekete arc, akik mondjuk délelőtt 11 volt, söröztek, és kérdeztem, hogy what's going on, mire azt mondta az egyik arc, hogy Chinaman is lazy.
Ez jó.
Érted? És ez volt.
És rögtek, vagy
nem,
komoly
abszolút,
volt?
Nem, teljesen komolyan mondta, hogy nem tudja megbarni, és másik sem, Chinaman is lazy.
És részátfedésben voltatok.
Így alakult ki az antiszemitizmus.
Részátfedésben voltatok Belize-ben Kummediátor Marcsikával?
Nem, sajnos. Ő később volt.
Hogy hívták ezt a falut?
Hopkins.
Ő is valahol Hopkins.
De nyugtass meg, hogy nem a Witchfinder Generalról nevezték el. A híres boszorkány.
Nem. Ez nem tudom, hogy miért hívják Hopkinsnak, egy nagyon szimpatikus kis tengerparti falu.
Na mindegy, szóval mielőtt még rákanyarodnánk Warlock kollégánkra, ugye, hogy egyfelől meg kell emlékezni, hogyha véletlen ezt a podcastot egy ilyen palackpostaként valamikor évek múltán bontaná fel valaki, hogy ez az a hét, vagy ezek azok a hetek, amikor már ez a Benvenuti a Bergamo állapotok vannak. Nem tudom, hogy nektek van egészségügyi ismerősötök, barátotok, hogy effektíve az van, hogy, és ezért is gondoltam, hogy mekkora vállalás, hogy itt vagyunk maszk nélkül személyes, hogy nagyon nem szeretnék meg egy kórház folyosó magamra hagyva megfulladni éjjel 3-kor. Pedig most viszonylag sokan ezt csinálják.
Én nem lennék itt, ha nem estem volna át a
COVID-on. Ugye? Hogy neked azért ennél több eszed van, mint nekünk az UFF-val. Hogy azt mondta, hogy nektek az van konkrétan, hogy a folyosók is
mi egymásra
kezdenek.
Megbízunk a Winklerre tulajdonképpen.
Ez bizalmi kérdés. Hogy szóval kint már folyosókon vannak az ágyak, és hogy az a nagyon szar érzés, amikor oda hoznak valakit, és hogy nem tudom, ezt hogy hívják, lehet, hogy rosszul mondom, az a lábhoz rakott oxigén palack, mint felszerelés, hogy és már neki nem jut. És hát akkor tudod, így járt, akkor valahogy boldoguljon, de hát nem fog, hiszen azért vitték be, mert kéne neki az oxigénpalack.
Szóval hát nekem egy barátom egy hete halt meg, ismerősöm ott a Marcello kávéház, ami ott van a szerkesztőség, mert annak a tulajdonosa volt. Hány a Brádi Marci, te is ismered, ja, szerintem, mert hogy a koncert
szervező. Igen, azt olvastam róla,
igen. Hát ő mondjuk veszi, és hát ugye az a nagyon súlyos, hogy az oltás után 2 héttel.
Jó, hogy ő kapott oltást?
Kapott oltást, ő nagyon veszélyeztetett volt neki. Már volt egy olyan vírusfertőzése 2-3 éve, hogy majdnem belehalt egy valami hímlőt, vagy valamilyen ilyen elvileg már alig létező vírusos betegséget megkapott. Most nem akarok hülyeséget mondani, hogy mi volt. És hát szóval, hogy veszélyeztetett volt, mert hogy ő akkor elég súlyos láncdohányos volt nagyon sokáig.
Jaj,
és akkor szokott le, igen, egy pár éve, de hát előtte volt egy ilyen 40 év nagyon kemény.
Plusz súlyfölösleg.
Igen. Ah. Szóval, hogy ő keményen veszélyeztetett volt, és...
Szóval, hogy a kórház, igen.
Majdnem. Hát, hogy ez a izé, hogy tényleg az volt, hogy már ő is egy kicsit már föllélegzett valószínűleg. Hogy megkapta az oltást, most már nem lehet nagy baj.
Mi nem lélegeztünk föl, mi félünk, de hát érted, azért mégis elő kell állítani a podcastot. És hogy szóval van egyfelől ez a bergámói hangulat országszerte. És
de az... azért azt gondoltad volna, hogy a bergámói hangulat egyszer ezt fogja jelenteni, mert Bergámóról egyébként jutott eszedbe
egy
a világ
meccs.
Egyik legjobb környékén lévő teljesen jó város. Vagy hát tényleg...
Igen, hát annyi a különbség, hogy nálunk nem engednek tévéstábot. A kórházba, hogy megmutassa ezt a bergámói állapotot, de hogy...
Hova lenne a világ?
Hogy ugye nem is tudom hány napja vezetjük a lakosságarányos halálozási statisztikát, és hogy hát szóval tényleg durva a helyzet, és ebben a szituációban ez már tényleg nem tudom, hogy hány százalék Ferenciuska, hány százalék Brezsnyev, hogy Viktornak arra van energiája, hogy kirugassa Hrutka Jánost a Spiller TV-től, ami ugye a Spiller TV egy, hát most leszarom, hogy hány szállal hogyan kötődik kihez, de hát tudjuk, hogy...
De miért tudjuk, hogy ő rugatta ki személyesen?
Nem tudjuk. Hát tudjuk, nem szorul ez bizonyításra, mert Hrutka János, labdarúgó, ugye, hát sokszoros válogatott, azért nemzeti hős, mert a románoknak lőtt egy egyenlítő gólt egy szabadrugásból, továbbá, hogy egy top bajnokságban, tehát a Bundesligában, igaz, hogy a Kaiserslautern nem egy Bayern, de akkor az volt a bajnok, és hogy ő nem volt meghatározó játékos, de játszott, szóval egy német bajnok csapat tagja volt, és hogy egy Hrutka Jánost azért nem egy Baumstark Tibor szinten rúgnak ki. Tehát, de hogy ő amikor...
De hát én ezt szerintem ezt úgy lehet a legprecízebben megfogalmazni, nyilván nem az Orbán személyesen rúgta ki, nem olyan emberek, akik az Orbán által közvetített ideológiához igazodni.
Nem. Gondolkoztam én ezzel, hogy más nem lehet. Tehát, hogy ott vannak alsó, közép és felső vezetők, a nemzeti hőt senki se fogja kirúgni.
Hanem
A Szőlősi is megteheti, hogy odaszól, de a Szőlősi hétszentség, hogy megkérdezi a Viktor. Tehát ezt nem mernék saját hatáskörben, ez már egy nagy döntés, amiket mindig
a... logikájában van valami,
mert... Szerintem sem légből kapott az ötlet.
A logika. Tehát most én csak az elemi logika alapján
és nem is voltam az, ott. Ugye nem is csak az, hogy kirúgták a Hrutkát, hanem egy lejárató kampányt is indítottak rá ugye. Utána. Lehet, igen, szóval ez talán tényleg magas szinten kell jóvá hagyatni.
Előbb jelent meg a 4-4-2-ben, fun fact, ugye csak kettőt kell kivonni a 4-4-4-ből, hogy megkapjuk ennek a kiváló sportot.
Na de ki az a kettő, akit ki kell vonni a 4-4-4?
Ugye ez itt egy nagyon jó kérdés. Viktornak nyilván lennének rá ötletei. Szóval, hogy az egyik, ami szerintem nem szorul bizonyításra, hogy a végén Szőlő megkérdezte Viktort, hogy akkor most mi a tökömet csináljak a Hrutkával, és ezért időbe telt, tehát amikor ő Gulácsival szolidarított a Szivárvány család a szolidaritásért, akkor eltelt 1-2 hét. Ez volt az a lázas gondolkozás, hogy mi a tököm legyen. Ja, persze, izé, faszom, rúgjátok ki.
Gulácsit ki lehet a válogatottból passzírozni, szerinted? Van olyan képességű kapusunk?
Az az érdekes,
hát
hogy...
a Fradiban, aki...
A Dibusz.
Hogy mi lenne, hogyha tényleg olyan kampány lenne a Gulácsi ellen a szurkolók művízé részéről, hogy ott a Rosszinak állást kellene foglalnia. Tehát, hogy a...
Állást foglalt a Rosszi. Valamennyire.
Igen, de azért nem
hát
nagyon.
Hát ilyen Gundel Takás Gábor szinten tudod, hogy a barát az barát.
Annál azért többre nem, tartom a Rosszit,
nem mernék kirúgni, mert mondjuk akkor ott van a védelemben ugye Willi Orbán, aki szerintem közelibb barátja a Gulácsinak, mint Orbán Viktornak, hiába a névrokonság, hiszen ugye magyarul is csak helyek közel tud, és akkor még nem beszéltünk a Szoboszlairól, aki most ugye nem játszott. Na mindegy, szóval, hogy tutira szerintem ez legfelső szinten dőlt el. Ugyanúgy, ahogy tényleg a 4-4, a 442-ban, ami egy nemzetközi foci szaklap, írtak egy cikket, ami arról szólt, hogy Hrutka János 20 évvel ezelőtt hogy tette majdnem tönkre a Fradit, aminek ugye az volt a lényeg, akkor még ilyen Szabadi Bélák voltak a Fradinál, nem?
Páncsics Miklós.
Igen. Na mindegy, szóval sokan dolgoztak ott a tönkretételen, tehát voltak ott éhes szájak és kezek. Nem is tudom, hogy Berki Krisztián akkoriban nem meccette egymással a pályájukat, a neves Veszpás büntetőfékező.
Hát igen, az a kedvencem, de arra térjük ki majd külön. Téged mint robogost akartalak kérdezni.
Hogy én azt mondom, hogy a Berki Krisztiánra feltűnően hasonlító robogós, nagyon tisztelem, mert egyfelől
Hogy egy
Veszpával büntető, tehát az ugyanaz, mint a Bentley-vel a busz előtt.
Hát ugyanazok az arányok. Hogy valaki 14 milliós kárt csináltott a saját, egy BKV busznak valaki befékez, tényleg. Hát ez milyen mindset kell? Tényleg.
Ugyanaz, hogy te büntetni akarsz, és leszarod, és
14 millió forint kár.
És akkor itt térjünk át a büntető fékezésre a Suezi csatornában.
Ott vagyunk, igen. A globális Berke Krisztián, ki keresztbe leparkolt. Szerintem ő leparkolt egyszerűen, kiugrott cigijére.
Green, micsoda?
Így szarom le az egész. Velem nem fognak szórakozni. És húzott egy kéziféket ott a Suezi csatornában.
Szóval, hogy hogyan tette tönkre majdnem Hrutka János hát én csak amit a Twitteren láttam a cikkből, mert nem vagyok 442 4-4-2 nehogy összekeverjem saját magunkkal, hogy ugye azzal tette majdnem tönkre Hrutka János a Fradit, hogy 93 milliós fizetést kért, amikor a Kaiserslauternből hazajött, hiszen az kevesebb volt, mint a német fizetése, de bepróbálkozott, megadták. És erről szólt a cikk, láttatok a karikatúrát, hogy van egy fradi színű fejőstehén, és azt ilyen kaján, még jó, hogy nem antiszemita karikatúrát csináltak a Hrutkából is, hogy ilyen kaján vigyorral fenni.
Egy focista sokat keres, ebből csináltak ez egy lejárató kampány.
Szóval...
De tényleg, Istenem.
Igen. Szóval, hogy erre azért tényleg, hogy ez... Viktor szakított időt, az zárójelben megjegyez, nem tudom, hogy beteten nézel magyar tévén, sporttévén meccset, vagy csak streameled a Barcelona aktuális?
Ha elkerülhető, akkor nem magyar tévén nézem.
Ráadásul ugye a spanyol meccseket, nem is a Spieler.
Hanem adja. A Spieler 2, ami...
De Spieler 2-n van?
Az igen, tehát ez külön probléma, de engem nem zavar...
Mindegy, a kirúgott szakértők közül nekem a Hrutka fájt kevésbé, mert nem is értem, hogy ő egy intelligens ember, és tényleg a top fociban volt, és semmi érdekeset nem mondott soha. Tehát egy kellemes jelenség volt nekem, nem tudom, emlékeztek, amikor Kele Jánost kirúgták, aki azon háborgott a saját Facebook oldalán, hogy a Turul vagy Kétrule nevű Mészáros Lőrinchez köthető sportmárka egy mekkora állatság.
És? Milyen igaza
lett? Hát az biztos, hogy igaza volt, csak hát őt meg akkor azért
valahogy most
ki.
Már nem hallani arról, hogy az Adidas-t meg a Nike-t hogy fogja megverni. Valahogy olyan nagy csend van a turulmárka körül. Nem az a nagy sikertörténet.
Jó, de amikor Andi egy joggingba kimegy a CBA-ba tejfölér, akkor lehet, hogy az van rajta.
Nem hiszem.
Na mindegy, attól, hogy nem hallhatunk róla, lehet, hogy óriás, vagy nem hallunk róla. Nem is nagyon térnék ki, hogy akkor márkára vajon a 7 csúcsruhadarabja, ugye Szájer József sapkája, hogy az vajon milyen márkájú volt, és hogy vajon a belga ügyészség...
Szerintem a mamája kötötte neki.
Nem, az valami nagyon márkás cucc volt. Figyelj, a South Parkban van ilyen a Stenen.
Én őszinte egyébként nem néztem meg.
Nem nézted meg?
Nem.
Én sem láttam egyébként.
Nem láttátok? Nem. A sapka zseniális.
Te ilyen screenshotokat láttam, amiket így
küldözgettek. Nem is érdekel most.
Én látni akartam. És
meg én annyira szégyellem magam a helyette is, meg hát, hogy ez egész Magyarországnak olyan kínos, hogy homoszexuális egy fideszes. Hát ki gondolta volna?
És hogy újra kéne íratni egy heteróval az alkotmányt?
Hát abszolút, persze, az alaptörvényt.
Az alaptörvényt, bocsánat.
És egy rendes Windowsos PC-n.
És egy Windowsos, igen. Egy valami
86-oson.
Más, mert mondhatjuk, hogy az Apple nem vált be.
Huawei-en fogják.
A hét történése, Ami miatt megnéztem, hogy mi az Isten nyila az a kúria most már. Annyit emlegették a kúriát, hogy a kúria meszelt el a Warlookot.
Na most már megnézed, hogy mi lehet.
Megnézem, mi a tököm az a kúria, hogy az a legfelsőbb bíróság.
Nem és mondod.
Képzeljétek el. És ahogy rájöttem, megmondtam, hogy azért Orbán Viktor egy nagy koponya, hogy ezt átkeresztelték, mert ennél idegesítőbb intézménynél, mint a legfelsőbb bíróság. Hiszen a felső, az eleve egy felsőfokú jelző. Eleve, hogy felsőbb, egy középfokba raksz egy felsőfokú melléknevet, és az elé még raksz egy leget, azt melyik állat találta ki?
Hát ez a, de hát a kúria az nem átnevezés, hanem visszanevezés.
Leges, legfelsőbb.
Egykoron az kúria volt én.
Akkor meg jó, akkor Szálasi idején ugye még kúria volt.
Még inkább most előtte is, igen.
400 ezer forintra
talán
büntették Tóth Avi Árpádot, mert a HVG-n írt 2 évvel ezelőtt.
Azért az 15 millió magyarral elosztva, az kevésnek tűnik nekem. Ugye mégiscsak meg lett sértve 15 millió magyar.
Hallottátok a Partizánban Warlook urat?
Nem. Nem láttam a szájvideót, nem láttam, és még a cikket sem olvastam, csak azt az egy idézetet, amit kiragadtam.
De van otthon egy nagy ládád, és ott van Shane McGowan mellé, most beraktad ezt a kazettát is, és majd egyszer, ha ráérsz, ha majd a szabadságra, és nyáron majd mindegyiket meghallgatod, elbeszélgettek Gulyás Mártonnal, és hát, hogy tényleg most egy polcra került Warlook Adival, József Attilával, vagy József Attilának valami istentagadási pere
nálam
volt.
Nálam eddig is egy polcon voltak.
Én is Adi Endrét idéztem rögtön, de hát tök kézenfekvő, meg Berzsenyit. Hát...
De hogy valami állítólag valami istentagadási pere volt József Attilának, de őt a kúria egyébként felmentette, mint kiderült. Azon csodálkoztam én, vagy, hogy, erre nem, hogy ez nem került szóba, ez az aspektus, hogy ugye a felperes, az 2 magánszemély volt, akiket Gaudi Nagy Tamás képviselt, és hogy őket magyarságukban sértették azok a jelzők, hogy büdös magyar migránsok és magyar banditák, amiket a, hát ugye egy, a honfoglalókkal kapcsolatban emlékezett
igen, meg. Igen, amit nem a Warlook mond, hanem abban a szituációban,
mindegy is, igen,
abban ezt, a szituációban ugye a nyugatiak mondanak.
Ezt a legfelső tehát, kúrián kívül mindenki érti. Igen. Nekem a furcsa, amit
ez
nem
ez
értek.
Ez a vicc, hogy
azért ide, nem ide szállítjuk. Azért még van 7-8 millió ember ebben az országban,
aki nem
érti.
Hogy azért ide szállítjuk le ezt a szövegértést. Tényleg, hogy ez a Fidesz agyú ország.
Várjál. Hanem, hogy Nehéz Pozsony Kata, ő a Pozsink, mi Pozsink rokona?
Igen.
Mindegy, hogy ő védte. Majd mondd meg neki, ha találkoztok. Mondja meg, a szerkesztő úr hason oda, hogy a védelem, hogy figyelj, a HVG fizetős. Ez egy paywall mögötti tartalom. A Warlook konkrétan egy paywall mögötti tartalom. Elő kell fizetni.
Két éve lehet, hogy még nem
biztos,
volt.
Biztos.
Lehet, hogy még nem volt.
Többször földobálta nekem a Facebook a Warlookokat.
De most már lehet, hogy igen, de lehet, hogy akkor még
két
nem volt.
Lehet,
ebbe
nem
az utcában nem menj be, mert helyesbíthetsz legközelebb. Hogy...
Akkor helyesbítek, nem érdekel. Tehát ez ugyanolyan.
Akkor is megmondom nekik, ha helyesbítenem kell.
Ez ugyanolyan, mint ha előfizetsz egy pornócsatornára, és akkor utána felháborodsz.
Jó, tehát akkor ez amennyiben...
Minek ment oda?
De most meglepődsz ezen, tényleg, hogy ilyen országban élsz, most
hát
tényleg...
Nem,
azt hanem
azért
ez az ítélet, ez azért extra, extra súlyos, tehát körülbelül tényleg itt van vége szerintem a nem csak hogy a sajtószabadságnak, de egyáltalán a szöveg, a magyar nyelvű szövegek megértésének. Tehát amikor egy bíróság is képtelen egy ironikus szöveget értelmezni. Könyörgöm, az embernek a 6 éves korában kialakul az a képesség, hogy megérti az iróniát. Amikor azt mondod a gyereknek, hogy de ügyes vagy, amikor eltörte a tányért, aha, akkor megérti, hogy ő nem ügyes. Tehát amikor a Tóth Avi azt írja, hogy magyar banditák, vagy mit írtak pontosan, vagy büdös migránsok, hogy itt ebben a szituációban nem ő állítja, hanem a magyarokra nyilvánvalóan így tekintettek azok, akiket lenyilasztak Szent Gállenbe, meg nem tudom
hát,
én.
Hát, meg hát
hogy,
egy,
hogy tekintsenek? Hát hogy nem banditaként tekintettek.
A törvényi
tényállás. Azt láttak, hogy jönnek vad, szőrös lovasok, és megölnek mindenkit, és fölgyújtják a templomainkat. Ezt látták a nyomorultak, ugye?
De várjál, nem azt, hanem a
Warlook. Ez a mi szempontunkból, magyarok szempontjából dicsőséges kalandozás, az ő szempontjukból pedig rablóháború.
Ez egy PC, a kalandozás, igen. Ugye, ami...
Én találkoztam 2 Szent Gallen-i svájcival Peruban, Arequipában,
És, na, végre.
És így próbáltam velük kapcsolatot teremteni azzal, hogy, hogy you know, Hungarians, you know,
Scandinavian adventure. We had a famous adventure
in Scandinavia. Nem volt
yeah, they didn't know shit about that.
Drunken priest. Semmit, you don't remember drunken
semmit
priest?
Semmit nem tudtak az egészről. A Szengal ember nem annyira nagy élmény, mint hogy minket.
Pozsonyi hagy... csatát nem emlegetted.
Ez olyan, akkor
the battle of brothers.
Nem, ez, és hogy engem kicsit meglepett, és bántott is magyarként, hogy, hogy a Szentgalleniek erről nem tudnak.
Kicsi nép vagyunk. Én amikor egyszer lerészegettem Taipeiben egy őslakóval, és én nekem ez akkor még nem volt meg, hogy a Tajvanon van egy ilyen tajvani öntudat, és hogy ők ugye nem kínai etnikum alapvetően, hanem ez az ausztronéz.
És az őslakosok.
Igen, hát van az a pár százalék.
Akiket remélem elnyomnak.
Az egész az úgy került szóba, hogy mondom a csávónak, hogy te ipákat iszol, amikor egy kínai egy 3%-os Qingdao-tól is fejreáll, és erre majdnem letekert, hogy haver, én nem vagyok kínai, én tajvani vagyok, és egyébként bírta is, tehát megivott 8 ipát, érted, és egyenes léptekkel hazament.
Én azért a Spicy Fishben is láttam már asztalt, ahol volt 24-3 decis sörös üveg.
Minden őslakó alapon bírta, és cserébe el akartam neki mesélni, hogy mi pedig, tudod, miért utáljuk mi magyarok a franciákat? És mondta, hogy igen, mert a franciák köcsögök, és ráadásul büdösek is. Mondom, hát, hogy volt francia csaja, és szólt is neki, hogy mit tudom, François, ez itt a trópus, itt jó lenne, ha naponta tisztálkodnál. De szóval az nem tudtam neki elmesélni, miért utáljuk a franciákat.
Általában úgy tudom, de kérlek javíts ki, te, mint a kínai kultúra, nálam nagyobb ismerője,
igen,
hogy a kínaiaknak, meg általában az ázsiai emberek a fehérre, a büdösséget, azt gyakran mondják, hogy ők már más
az ők... A feketére
a más a percepciójuk.
Ez igaz, de ez tényleg egy őslakó volt. Tehát a Danko Jonesra jobban hasonlított, mint Xi Jinping elnökre.
Onnit népesítették be egész Polinéziát elvileg, úgy
igen,
tudom,
igen, persze.
A kurrens antropológiai kutatások szerint onnét indult mindenki egészen a Húsvét-szigetig, és talán Chileig.
Húsvét-szigetig és Új-Zélandig, és hol laktak a Maorik, Chatham-sziget, vagy
ott? Igen, ott még arrébb, igen, a Maoriknak az alizé.
A Maorik, akiket megettek a Maorik.
A jamaikai kínaiaknak a fantasztikus jamaikai zeneiparban is komoly szerepük volt.
Leginkább... Hogy néz ki egy kínai által tekert ganja?
Inkább ilyen producer és stúdió tulajdonos vonalon. Az úgynevezett Ska Wars nevű epizódja a 60-as években jamaikai popkultúrának. Az abból állt, amikor Prince Buster, aki egy ska énekes, Péter ismeri, és Derek Morgan, egy másik ska énekes, egymás ellen adtak ki dalokat. A Derek Morgan...
Találták fel a bífelést?
Hát egy abszolút, mivel az ugye az egész rap, az a jamaikai sound system kultúrából indult, természetesen minden, ami a rapben van, az vissza lehet vezethető jamaikára. És a Derek Morgannek a Leslie Kong nevű kínai származású ember volt a producere, és kiadta, és az egyik száma...
Leslie Kong,
és ennek a bífelésnek az egyik dala, amit a Prince Buster adott ki, az volt, hogy Black Hit Chinaman, és az arról szólt, hogy döntse most már el a Derek Morgan, hogy ő kikkel van, hogy ő a feketéket, vagy a kínaiakat szolgálja. Nagyon jó dal.
Tudnál belőle valamit dúdolni?
Az a vicc, hogy tudok, de az még nem fogok.
Van még több ilyen kínai témájú szkászám is, nem? Valami.
Ez nagyon híres, de lehet, hogy van még több is.
Nagyon szorgalmasan követjük Fekete Győr András pályafutását, és lefutattam egy modellt otthon, betápláltam a számítógépbe, és az jött ki, hogy lehet, hogy Schiffer Andrástól elkapott valamit? Mert régen...
Ez hogy jött ki?
Régen jobb fejnek tűnt, és mintha rohamosan ilyen pár hét alatt megenné az elméjét az, ami Schiffer Andrással is történt, mert ugye először volt a felcsúti per, és most már ez a hazugságvizsgálós, hogy akkor őt kössék hazugságvizsgálóra, és így szórakoztassák a közönséget. Tehát úgy tűnt, hogy nekik ottan vannak szakértőik, meg úgy fel van építve ez a történet. És a felcsúti per az még úgy, ahogy elment. Még a 100 000 forintos oltási díj igazából lehetett védeni. Nem gondolkoztatok ezen?
Nem.
Hát én azért a Olimpia óta, hogy mondjam, nem látom azokat a parádés politikai ötleteket, amik sorakoznának a...
Na de mert Viktor gátlástalanul rámegy a, hát nem is tudom, ez IQ vagy képzettség kérdése, a kevésbé iskolázott rétegekre, tehát nyilvánvaló egyszer kijött a matekba, hogy azokkal lehet választást nyerni.
Igen.
és hogy akkor most a Fekete Győr is. Tehát, hogy arról volt szó, hogy akkor ő meg rámegy az értelmiségiekre. Ugye az SZDSZ árvák. Azt mondom, hogy elvesztettük a csávót.
Miért? Előtte megnyertük?
Hát előtte még megvolt. Csak aztán elkezdett pánikolni ezen a 6%, hogy Dobrev Klára, érted, bármikor a földbe döngöli.
Hát nem tudom. Én nem éreztem ebbe a mindent elsöprő erőt, ebbe
vannak aktivistáik, de... tehát a szorgalmi feladatot is elvégzik. Tehát úgy tűnt, mint valami profin, nekem úgy
sok
tűnt.
Sok év van még ezelőtt a történet előtt, hogy kiderüljön, hogy mire képesek igazából.
Lett valami?
És lehet, hogy addigra Fidesz lesz belőle.
Lett valami ebből a hazugságvizsgálós ökörködésből? Hát tegnap írt a 444-re egy cikket. Maga Fekete Győr András.
Igen, én raktam be. Mielőtt még a Bede leleplezne.
Tényleg a Bede.
Annyira hosszú volt, hogy el sem kezdtem.
Én is hármat scrolloztam, és csak felületesen néztem a bekezdéseket.
Nem, én akkor már ilyen pánikba voltam este felé, mert óriási anyagtorlódás volt, és ugye akkor már kitört ez az SZFÉ-s hülyeség is, és akkor gyorsan kiraktam, hogy legyen
már
valami.
Már a partizános SZFÉ-s hülyeség?
Igen, és akkor gyorsan össze... Mindegy, egy olyan címlap átrendezésben, amikor már ez úgy készen állt, és a plankó küldte át, mondom, akkor én el se olvasom gyorsan, akkor kiélesítettem egy rohamból. Tehát, hogy tényleg, én pedig a hosszú
a
anyagokat
a Fekete Győr ember a
444-ben? Én általában a szerkesztésben is elolvasom a hosszú anyagokat, ami eléggé ugye időgyilkos. Ezt nem olvastam el, meg gondoltam, úgyse
a 444 főszerkesztő most bevallott, hogy Magyarország következő miniszterelnökének publicisztikáját olvasás nélkül élesítette és dobta ki a nagy közönség ellen.
Ugye, én az első négy mondatot elolvastam, az...
Az, hogy én hogyha láttam volna a első levelező listánkon a kirobbant vitát, akkor lehet, hogy óvatosabb vagyok, mert én a plankó leveléből, amit átküldött nekem, abból valahogy nekem az jött le, hogy hát ez már itt most biztos lemaradtam az elmúlt napokban, hogy volt valami összezördülés, vagy nem tudom én mi, tehát hogy valamiért ezt nekünk le kell hozni kvázi, vagy nem tudom én.
Hát de jó, látod menjen, a videót.
Menjen.
Tehát most tehát nem elég, hogy nem olvastad, de csak tévedésből került ki az egész.
De láttad a plankóik videóját?
Nem tévedésből.
Amiben ott fingatják a bentéren.
De persze, meg olvastam a cikket is, amit még a Dani
előtte. Hát ez nem elég az összezördülés neked?
De gondoltam, hogy erre válaszol, de gondoltam, hogy van benne valami olyan pont, ami kvázi helyreigazítás igényű, és akkor ezért lehet mindegy.
Meg egyébként is egy jó szerző, nem?
Tessék. Na, már persze, hát akkor ezért pörgessük ezt a témát, igen,
van, nyilván
érdekli az olvasókat. Igen.
Jó, de az igazi mover and shaker, akinek szerintem mind a Plankó, mind az Új Péter, mind Bede Márton, mindén nagyon várjuk a vendégcikkeit a 444-en, Jakab Péter, aki, hát még nem iratkoztam.
A gasztró cikkeit.
Igen, kicsit aggódok érte, mert március 16-a óta nem tudjuk, mit eszik. Március 16-a.
Hát odáig ment a puritán, úgy érezt, hogy a parizeri sok.
Nem, és... vannak neki egy nagyon jó szakértői csapata.
Lehet, hogy bőjtől, hát bőjt időszak.
Próbálnak egy lecsókolbásznál is plebei
sabételt. Majd most húsvétkor, figyeld majd.
Húsvétkor mit? Azok csupa drága dolog. Sonka, torma, kemény tojás. Talán a kemény tojás.
Olcsó sonka.
16-án posztolt ételt utoljára a Jakab Péter. Rendszeresen visszajártam a Facebook oldalára. Tippelnétek, mi az az étel, amit egy műanyag éthordóban posztolt, hogy most ezt megeszi, aztán szétcsap a Fidesz között?
Nem valami tejfölös tészta?
Krumplis tészta.
Te is nézed? Egyből eltaláltam. Nem.
Nem krumplis tészta. Nem valami tejföl.
Nem, krumplis tészta. Iratkozz fel Jakab Péter oldalára.
Krumplis hal.
Amikor kerestem Jakab Péter, hát a Jákobra jár, áll az ember szája, Jakab Péter oldalát, és Jákobot írtam a Facebook keresőjébe, és itt látszik, hogy nem teljesen gagyi az az algoritmus, kiadta Jakab Pétert arra, hogy beírtam a Jákob. Utána kísérletképpen beírtam, hogy hát ennyire intelligens a Facebook keresőjébe, beírtam, hogy náci zsidó, és arra pedig az első kép, arra nem adta ki Jakab Péter, de arra az első kép az volt, hogy Lázár János egy tál kocsonyát szagoldott. Tehát azért a Zuckerbergnek szerintem volna mivel elszámolnia.
Szerintem ez tökéletes.
De ez valószínűleg Sergei Brinre gondolsz, nem? Vagy a Facebookba írtad be?
A Facebookba írtam be, igen.
Vagy azt hittem, hogy Google.
Igen, hogy eljussak Jakab Péterhez, mert akkor már rögtem magam, hogy ezt a Jákobot így véletlen begépeltem. Sokat Facebookozik Jakab Péter, van olyan nap, hogy 5 poszt, van olyan, hogy csak egy. A gyermekének olvas mesét, legtöbbször vadul beolvas Viktornak, vagy szelfizik egy olyan papundekli darabbal, amire ráírta, hogy munkakerülők, amikor az esti senkit se érdeklő parlamenti ülésre nem mennek be a fideszesek, és megünnepli magát ez az önbizalom hiányos influencer stílusban, amikor megvan a 300 ezredik követője. Úgyhogy ha Bede is feliratkozik, akkor lehet, hogy egy újabb pesgőt. Pesgőt bonti a Péter. Hát ez
kőbányait.
Egy újabb kőbányait, illetve hát Borsodit, hiszen hát.
Borsia tényleg.
Azt is nagyon ünnepelte, hogy hárman vannak versenyben gyakorlatilag, de hogy volt valami sajtóközlemény kiadta a Jobbik, hogy ő most a legnépszerűbb. Nem tudom, hogy milyen adatok szerint, hát olyan, mint Viktor is néha azt mondja, hogy a halálozást kell figyelni.
A parézerek között.
Máskor meg az átoltottságot, tehát van egy...
Én arra várok, hogy Doblev Karel is beszálljon a proletársági versenyt.
Hogy egy hármas...
az kemény lenne.
Hármas Doblev Karácsony Jakab Péter befutó van, és Jakab Péter valamilyen paraméterben...
Előzött, de mindig Karigerit hozták ki.
Hát nem tudom, lehet, hogy valami Jobbikos... Van Jobbikos kutatóintézet?
Van. Persze, biztos. Az, vagy volt. Nem tudom,
az iránytű, nem? Az a, az
de a fogalmam sincs. Ha biztos, akkor azt kihozta. Na mindegy, helyesbítéseink következnek. Tévesen állítottam a múlt héten, hogy Áder János Kékbolygó alapítványa ilyen 10 millió, több 10 millió forintból gazdálkodik, mert évi 1,5 milliárd forinttal tud veszteséges lenni Áder János Kékbolygó alapítványa, abból csinálja azt a remek podcastot. Mi kevesebből is kihoznánk, de hát mondjuk nem vagyunk, nem vagyunk akkora influencerek, mint Áder János. És hát nem tudom, melyik kommentelőnk hívta fel a figyelmünket, tévesen állítottuk, és tényleg most jut eszembe, hogy még arra ki akartam volna térni, hogy az UP szerdai körlevelében, hogy felelős magyar minisztériumot, hogy tényleg, hogy már az 1848-as követelés a felelős magyar minisztérium, és hogy Viktor azért nem nagyon vállalja, de az igazából ez csak egy poén, gondolom. Tehát, hogy nem úgy gondolták, tehát a felelős ott egy intézkedni képest jelentett.
Most nagyon vékony jégen vagyunk a
A történelemmel?
Hát, meg úgy a tudás.
Hát te írtad.
Hát egész pontosan én amennyire visszaemlékszem a nagyon régi történelem, de te voltál történelem szakos egyébként, hogy az inkább a magyar kormány az ne az uralkodónak legyen felelős, hanem valami az országgyűlésnek.
Na, de hogy egy intézkedni képes valaki legyen, igen. De hogy Viktor vállalja már el valamire balhét. Na most a kérdés az lenne, hogy Warlookra visszakössünk, hogy ilyen
sajtó... Még ez sem biztos egyébként.
De hogy ilyen sajtóper szinten...
Hiszen akkor még a Habsburgok tromfosztásáról nem volt szó még a... Ne,
igen, az áprilisi törvények.
Az ugye... csak később, azt Kossuthék hozták be.
Ki tudja, már régen volt, honnan tudnánk. Na, de hogy figyelj, hogy ha nekünk helyre kell igazítani magunkat, hogy akkor a Viktor ellen helyre igazítási perlen, hogy tévesen állítottam és híreszteltem, hogy mindenkit meg fogunk gyógyítani, és... De tévesen állítottam és hírezteltem, hogy egy hétvége alatt beoltunk mindenkit, és a többi, és a többi. Arra nem lehet kötelezni, hogy egy helyreigazítást közzé tegyen, hiszen ez lenne ugye a felelős valamilyen szinten.
Sajnos nem így működnek a magyar törvények, de nagyon szimpatikus ez az elképzelésed, és én azt gondolom, hogy támogatható is.
Nem tudsz valami jó sajtójogást?
Sajnos a világ nem így működik.
Tehát és Viktor nem egy sajtótermék?
Nem, ő nem egy sajtótermék.
Akinek jót kell állni a kijelentéseért.
Nem, ez sajnos másképp működik.
Hát lehet, hogy a kúria majd ebben az ügyben egy kicsit.
Na jó, és helyre kell igazítanom. Igen, az UP már megkapta, a Bede meg úgyis majd megnézi online.
Mi?
Helyre kell igazítanom magam a többszörös Kossuth díjasok kapcsán. Ugye, hogy azon gondolkoztunk, hogy hát Kovács Ákosnak miért nem adnak többször Kossuth díjat? Hát mert nem lehet többször Kossuth díjat kapni. Na most a többszörös Kossuth díjasoknak egy óriási Wikipédia szócikke is van. Rengetegen kaptak többször Kossuth díjat, ráadásul...
Háromszoros Kossuth díjasok nálam vannak, az nincs olyan sok. Az 5, 6, 7, 8 darab van.
Na.
Háromszoros Kossuth díjas.
Na, és akkor mondd a háromszoros Kossuth díjasokat.
Bán Frigyes filmrendező, Fábri Zoltán filmrendező, színész, Fischer Anni zongoraművész, I.S. Gyula, Keleti Márton filmrendező, szintén Kodály Zoltán, Nádasdy Kálmán, ugye, opera rendezőként van egyébként föltüntetve, de zeneszerzőként ismerjük elsősorban. Törőcsik Mari.
Törőcsik Mari öregem.
19-ben kapta az utolsót. 73-ban az
akkor
első.
Ő az egyetlen, aki még él ebből a társaságban, akkor ő beúszhatná a negyediket
igen,
is,
igen,
nem?
Igen.
Hát,
Törőcsik Mari az egyetlen.
Most állítólag kicsit jobban van.
Hát azért van, én drukkolok, hogy legyen meg a negyedik. És Fidesznek jól fekszik, úgyhogy meg lehet.
Tehát, hogy igazából simán meg lehetne játszani Kovács Ákost jövőre Kossuth Díjasnak, és jövő után is.
Hát de ekkor még... könnyű zenész még nincs kétszeres Kossuth Díjas, ez egész biztos.
De ekkor még, ha nézed, ott van mögötte a kategória, tehát három kategóriája volt a Kossuth Díjnak, egy, nem tudom, hogy arany ez is, egyes, kettes és hármas kategória.
73, amíg csak kettes fokozatot kapott.
Te pont azt mondtad itt előtte, mielőtt elindítottam a felvételt, és odaadtam a Kossuth Díjasok listát, hogy méltatlanul alulreprezentáltak a tudósok a Kossuth Díjasokba, de hogy az a helyzet, hogy amikor 1948-ban a Kossuth Díjat megalapították, hogy akkor még olyan kategória is volt, hogy szocialista termelőmunka.
Igen volt. Egyébként most azért javítom, vagy helyreigazítom magam, mert ahogy így kicsit mélyebben, első ránézésre mondtam azt, hogy alul vannak reprezentálva a természettudósok, valójában nincsenek most azért jobban, meg ugye itt a kétszeres Kossuth Díjasok vannak elsősorban, ugye volt néhány név, amit kerestem, és hát gondoltam, hogy esetleg belefért volna, de azért nem, az nem igaz, hogy alul vannak reprezentálva most így jobban végigolvasva ezt a viszonylag hosszú listát, ugye itt ez három nyomtatott oldal.
Nagyferú nyilatkozata megvolt?
Tessék?
Nagyferú kutyás nyilatkozata megvolt?
Hogy hát, te nem volt meg.
Hogy hát ő ez a fajta Fidesz felé közeledés, hogy hát a kutya is oda megy, ahol simogatják. De hát ugye annó a Nagyvárosi Farkas című szám az ennek az ellenkezőjéről szólt.
Beszéljünk már a nyomorult keresztbe állt hajóról. Hát minden hallgatót csak ez érdekel.
Az Ever Given?
Igen, az no, Ever Given? No Fucks Ever Given.
Előtte még szintén helyreigazításként, illetve hallgatói kérésre el kell mondanunk a három legjobb hallevest.
Nem, abban nem készültem, ebben nem menjünk bele, ez egy annyira
nem
hosszú...
Nem tudod fejből? Én gondolkoztam rajta, hogy magamhoz ragadjam a szót. Én egy jól elkészített, mint a te pajtikáid, amit csináltak, hogy nem értem a kategóriaugrást, de az egy nagyon jó cucc. Nálam benne van ez a Marseille Bouillabaisse, egy ilyen rendes Marseille Bouillabaisse, az a mustár színű izé, és szerintem ez a távol-keleti, ez a táj-vietnámi, ez a citromnád, vagy minek hívják, kicsit csípős, stb. Ilyen herkentyűs, én nekem az
de
is
de ez meg volt, például maga a mízó is egy hallevesnek minősíthető.
De az undorító.
Nem. Na jó, beszéljünk már arról a hajóról, tényleg.
Beszélj, te, én nem tudok róla semmit, csak ott áll keresztbe.
Tudom, mi volt? Egy dolog volt ennyire vicces az emberiség történetében, szerintem, mint hogy ez helyre. Az, amikor tehát ebben a kategóriában...
Amikor a cianobaktérium...
Milyen kategória? Hogy hívják ezt a kategóriát?
Ez a kategória, ez az, amikor egy elképesztően komplex dolgot, mint ugye a globális kereskedelem, egy nagyon egyszerű dolog, mint hogy egy indiai kapitány rosszul parkol.
De röviden, hogy hívják ezt a kategóriát?
Így, tehát nincsenek rövid, de majd kitalálják valami rövidítést. Tehát egy nagyon, egy rendkívül, egy rendkívül komplex dolog szétbaszása, egy olyan egyszerű dolog, amit bármelyikünk elkövethetne. Tehát mi egyszerű parasztok is, és szerintem ennek egy jó...
Bár józanul nem valószínű, de általában a hajós népről azt tartják.
Amikor a CERN, azt tudod mi? Nagy hadron ütköztető, hogy milyen jó ég?
A részecske gyorsító.
Részecske gyorsító, igen. Az megvan, hogy abban egyszer valaki belejtett egy bagettet?
Valami dereng, igen.
És akkor izé volt. És utána azt mondták a tudósok, hogy egy madár volt. És hogy az, tehát annak ugye most azt mondja ez a szerencsétlen indiai kapitány, hogy a szél volt.
Igen, én is olvastam, hogy a szél
és
volt.
És te is hitted?
Én nem gondolkoztam ezen, hogy elhiszem-e.
Hát, szerintem nekem annyira hihető, mint hogy a madár ejtette bele a bagettjét.
Nincsen túlvitorlázva az a hajó a képek alapján.
Úgyhogy szerintem az az egyetlen ilyen, hogy egyetlen ilyen előzmény ennek a műfajnak, hogy iszonyatosan bonyolult dolog egy olyan hibá által tönkretéve, amit bármely,
mi a triviális hiba?
Fogalmam nincs.
Szerintem azért nem lehet olyan nagyon egyszerű egy ilyen óriási hajót ott elvenni.
Igen, tehát ez az, hogy én egyszerűen nem tudom.
De révkalauzok voltak a hajón, tehát ott voltak az egyiptomi szakemberek.
Ja, jó. Bari, bocsánat, az... ott voltak az egyiptomi szakemberek. Nem,
mi baj egy egyiptomi szakemberrel?
Én nem akarom ezt a... Ezért, tehát,
úgy érzed, hogy a hatnapos háború...
Gyaláztuk eleget a magyarokat is ebben a műsorban, úgyhogy bármilyen egyéb népet is, de engem engem az, hogy egy indiai kapitány ott az egyiptomi szakemberek megtámogatják, engem az nem győz meg.
A kulturális rasszizmus nem áll tőle távol?
Nem kulturális rasszizmus van, csak
azt gondolom, ilyen nő? Nekem egy Maldív ne lengesse?
Nem egy bomba biztos felállás, hogy az indiai kapitányt az
egyiptomi... Nem egy bomba biztos felállás, egy indiai kapitány egyiptomi szakértőkkel?
Igen, tehát hogy
ez... És az egészet egy zsidó finanszírozza, hát, úgyhogy ez nem, máshogy
nem
üthet ki.
Japán nem a hajó, vagy...
Fogalmam sincs, csak gondoltam, hogy ezt a rasszista
Japán
szőjük tovább.
Kézben van, de erre nem merek megesküdni, de szerintem fantasztikus, hogy most már elindultak hajók a jó reménység foka felé megkerülni az egész...
Tényleg?
Hát persze, és de érted.
A legviccesebb az, amikor tényleg ott van az a bobcat nagyságú markoló, és ott az iszonyatos ilyen Eiffel toronyként magasodik fölötte a hajó, és ott kapirgál alatta az az egyszem markoló van, hát az óriási az a fotó.
Tényleg elindultak a jó
reménység. Van, aki elindult a jó reménység foka elé, mint izé...
Figyelj, mint az elnulláson, amikor van egy dugó, valaki elkezd a leállósávba tolatni.
Hát és egyébként ugyanaz, mert ugye ennek is vannak ilyen, ugye amiket most mindenki megismert, aki kicsit is érdeklődik az ennél, ami a maritime trafficet mutatja.
Kérném a szerkesztőröket, hogy hassanak oda, hogy ez a téma méltatlanul alul reprezentálta a lap felületeim. Tehát én olvastam volna erről sokkal többet.
Igen, sajnos a járvány leköti az
belinkeltem erőket. Volna a Big Bang Theory-ból azt a részt, amikor Volovic és Kutra Pali valami nagyon steril dolgot akar csinálni, és berepül egy denevér, és azt hajkurásszák.
Relax, it wasn't your fault.
I mean, maybe it's just stunned.
Dude, it's not breathing.
Oh, no. I killed it. Oh, not again.
What do you mean, not again?
Szóval ebben több van, ezt beláthatjuk. Na és akkor mivel van itt a körünkben egy bitcoin junkie, ez a...
Mi a hatás az evergreen?
Hogy azon, hogy a... Igen, tehát hogy ez, hogyha hajók, tehát a világkereskedelemben van egy ilyen, hogy akkor ez látszik a bitcoinon, tehát te meglátsz...
Persze, milyen... tudod, ha egy pillangó megrebegteti a szárnyát Kínában, tudod...
Bedivel, a menstruációnk is kezd összehangolódni lassan, számból vette ki a szót, igen, hogy amikor a pillangó megrebegtette a szárnyát az Evergiven nevű csiliártonnás hajó fölött, és ez a szél ez oda csapta a falhoz, hogy akkor látszott-e valami a bitcoin árfolyamon, és, illetve az elmúlt 3 hétben nem számoltunk be róla, hogy áll a bitcoin, mióta vásároltál, hogy voltak-e up-ok és down-ok?
Már azóta egyszer eladtam.
Az egészet?
Igen. Igen. És most vettem megint.
Lelki válság, vagy vállás?
Nem,
vagy...
csúcs. Tehát, hogy pont nagyon jó ütembe adtam el. Tehát mielőtt fölment a 60 ezer fölötti csúcsra, én 59 körül eladtam.
Uá!
És azt ugye csúcson nem lehet eladni, mindig egy kicsit előtte kell.
És honnan tudtad, hogy az lesz
és
a csúcs?
És akkor most ön 52-n vettem megint.
És honnan tudtad, hogy ott lesz a csúcs?
Hát nem tudtam, nem mertem tovább tartani. Attól féltem, hogy egyébként fölment még 62-ig, 62-ről fordult le, azt hiszem. Úgyhogy, ja.
És lement, és megint vettél.
Most lement,
de volt és... összefüggésben a csúcs és a lemenés az Evergiven szuezi csatornai elakadásával?
Semmilyen összefüggésben nem volt. Inkább Elon Musk megszólalásai, és...
Azok és alakították?
Hasonló, igen, és hasonló fejlemények alakították az árfolyamát az utóbbi időbe.
Hogy most, mi lett az új címe?
Most volt egy nagy sell-off egyébként, amire lement az árfolyam, és azt nem is tudom, hogy miért volt, az valamilyen aggodalom volt megint. Én inkább a Nike-nak a kínai ezen aggódom nagyon.
Hogy az ujgur gyapot?
Igen, hogy most mindenki beszart, hogy a Nike-t azt, és a Nike az egy nagyon jó részvény, és az rögtön látszik.
Van Nike részvényed?
Van.
Ha, várjál, basszus, hadd mutassam már meg. Tehát a te tiszteletedre a hordhatatlan Air Jordan-en bejöttem, amiben tényleg, mintha lángok perzselnék a lábamat, annyira szarul szellőzik.
Igen.
Borzalmas, hordhatatlan, de ilyen türkiszkék. Vagy nem
tudom, én mindig mondom, hogy én ezzel a cipőkbe kosárlabdáztam, és arra nagyszerű...
Egy ilyenbe szerinted, én, most mutatom, ebbe utcába, szerinted...
Én utcára nem hordtam. Hát ezt most nem láttam, évek óta nem kosárlabdáztam, ugye amióta szétmentek a térdeim. Hogy ebbe lehet-e, az a talpától függ egyébként.
Várj, mert a Nike most jobban beleállt az ujgur gyapot
Bolykotban. Hát, hogy valami bolykott fenyegetés van a kínaiak részéről, és az nagyon...
De a H&M
is. Nagyon, a H&M is, igen.
De szóval ebben a bedetollára méltő...
És az első kerületi önkormányzat, szóval, hogyha rászállnak itt Véna Szájmártára, nem tudom, mi lesz.
De, hogy ez az egyik rész a dolognak, a másik, hogy azt viszont nálunk olvastam, hogy a Hugo Boss Kínában azt kommunikálja, hogy ők persze veszik Európában, meg hogy soha nem vettek, és ugye hát Hugo Boss, aki a Waffen SS egyáltalán tervezésével, és kényszermunkások dolgoztatásával alapozta meg a céget. Ez a, azt mondom, hogy ez egy abszolút karakteres kommunikáció a részéről.
Viszont Hugo Bossra azért az jut eszembe, hogy lenne...
Várja, és az Elon Muskot azt elmeséled, hogy minek nevezte ki magát?
Ja, ja. Hát, azt, hát igen, azt már múlt héten kellett volna tárgyalnunk, az gyönyörű volt, hogy kinevezte magát, ugye a... Hát ez is végigment a világ sajtón hetekig, vagy nem tudom, egy hétig vezető volt minden újságban, hogy a Tesla cégirataiba is beleíratták, hogy ő CEO és Technoking, hivatalosan is Technoking lett, amiről nekem mindig a Technoviking jut eszembe, ugye a híres berlini Love Parade videóról, ahogy szeletel a... Izéről, ugye
Technoking?
Technoviking. Nem Love Parade volt.
Nem Love Parade volt?
Nem, pont valami ellenrendezvény volt.
Igen, az ellenrendezvény, igen.
Mert az valami kis Csumpi utcában szeletelt.
Mint a Love Parade mindig.
Na mindegy, bocs, vissza Elon Muskra. Itt egyetlen gondolatot.
98-ban voltunk Love Parade-en, és akkor volt az anarista rendezvény.
Volt a Love Parade-en?
Aha, 98-ban, az egyik legnagyobb volt.
Mi a tökömet kerestél egy Love Parade-en, aztán?
Megnézte a fiatalokat.
Kimentünk szeletelni.
Na, erre
nem, nagyon jó. Andreas Dörau koncerten voltunk például. Nagyon jó volt. Tényleg. Akkor egy nagy ilyen drum and bass jungle izé volt éppen 98-ban, és azt játszottak főleg, nem csak ilyen német típusú technót, bár az volt ugye a
fő profil irány.
De az, akkor még ez trendben volt, tehát akkor meg kellett nézni. Akkor ez volt a történés a világban.
És az, hogy Elon Musk technovikingé nyilvánította magát, ez a részvényárfolyamokkal csinált valamit?
Hát talán nem. Nem. A legjobb, hogy a CFO-ját, tehát a pénzügyi igazgatóját pedig Master of Coins-nak nevezte ki.
De ez jó ami vicc. Meg a... Ez ilyen régi indexes stílus, nem? Hogy ilyen fasságokat találunk ki.
Ez a Game of Thrones, igen.
Hát, kicsi, körülbelül annyira szellemes szerintem is, igen.
Persze, mert te még akkor nem találtad ki ezeket a fasságokat. Igen, ugye? A három hal levesre jövő héten térjünk vissza? Úgy jó, érzed, térünk. Hogy akkor fogsz elvisszatni?
Elkezdtem rá készülni.
Három hal leves. Az idején felmondták a szolgálatot.
Nem, tehát nagyjából, tehát már kezd összeállni.
Akkor nem most, jó
fennel. Kezd összeállni.
Azt tökéletes, viszont kérdezték, én ugye befűröttem a laktózzal, tehát szar lett ez az egész. Meg a bourbon vanília, valamit elrontottam azon a sörön. Mindegy, de kérdezi valaki, hogy hogyan kell, hogy te fejtsd ki, hogy hogyan kell laktózporral májárdolni, mert ő emusztékkel próbálta, és beláthatatlan következményekkel járt.
Hát emusztékkel nem próbáltam volna, egyáltalán sztékre nem nagyon tennék semmi ilyesmit, és nem laktózpor, ugye, hanem tejpor. Most persze nem tudom, hogy a tejporban van-e
szar ez a laktóz, annyira nem édes. Hát ti is kóstoltátok,
hogy... a tejporban, de a Heston Blumenthal recept az ugye egy csirkeleves recept, és ott a csirkeszárnyakat süti úgy, hogy tejporral van beszórva.
Na de hogyan kell?
És semmi, rá kell szórni a tejport a csirkeszárnyra,
és úgy bedobod a sütőbe, a vízbe?
Van rajta egy kis, nem,
sütőbe, ja, a sütőbe
sütni, és utána, amikor már megsültek a csirkeszárnyak, akkor kell majd utána főzni kuktába, de érdemes megnézni ugye a Heston Blumenthal's Chicken Stock kereső szóra ki fogja köpni,
na,
a Google
tessék,
a pontos
jó,
receptet.
Na, akkor ez meg lett mondva, ez meg lett válaszolva. Még a kis kulturális részleget azért vigyünk bele. A Welcome to Chechnyát elkezdtem nézni, nem fogom tudni megnézni. Basszus, az a szintű erőszak, ami abban van, az nekem már sok.
Igen?
Igen, tehát én szívesen nézek ketrecharcot, de az egy ilyen konszenzuális erőszak. Tehát ott, hogy elkapnak egy csajt, és rúgják a fejét a hóba, Na, szörnyű, tehát biztos jó a film, csak azt mondom, hogy nekem az erőszakból.
Hát azok azért ki vannak takargatva.
Nem, borzalmas az ilyet persze. Nézni, tényleg, hogy jön a kis, ja, hát Bede, te láttad?
Nem.
De nagyon ajánlom. hogy figyelj.
De ő sem tudta megnézni. De,
hát figyelj, van egy rész még az elején, hogy az valami meleg felvonulás lehet Groznyba, vagy nem tudom, van
az
valami
vicces.
Akkor van az a rész, van egy ilyen vicces autó, amiből ilyen szivárvány színű füst jön. És egyszer csak elkezdenek felé rohanni emberek, hogy szarráverjék őket, és akkor valaki ad egy pánikgázt, és ilyen félig hanyat esik az autó, és akkor ott megrohanják őket, és szarráverik, azt hiszem. Az.
De hát Belgrádban is vertek szét meleg felvonulást.
Tudom, de ezt más olvasni, mikor így látod szét, konkrétan, hogy és akkor tudod, egy...
Ez ilyen ott
van egy, mit tudom én, egy lakatos márk, és akkor három ilyen random tahó üti, érted, ezt nem tudom. Én
hát igen.
Jobban szeretem, ha csak elmesélik. A múltkor, nem tudom, betekült a linket, hogy hívják a Ghetto Milliómosos csávót, a rendezőt, és Trainspotting.
És Danny Boyle.
Danny Boyle, hogy dolgozik, ő is dolgozik egy Sex Pistols filmen, illetve Sid and Nancy
filmen. Nagyon, beszéljünk egy olyan filmről, ami még nem készült el, és azért nem láttuk. De úgy, sorozat, nem?
Azt próbálom, igen, hatrészes sorozat lesz, és véletlenül abból a könyvből készül, ami szerintem a legjobb ilyen rockstar könyv, amit az utóbbi években olvastam, ami a Steve Jones emlékiratai, hogy ha kölcsönadom, EPUB formátumban elolvasod? Kurva jó.
Lehet, hogy de nekem föl van írva a listámon, hogy viszont ezt fel kell olvasni.
Annyira
ugye,
jó.
Hogy itt ebből a podcastból milyen dolgok következnek az ember életében.
Na.
Hogy ugye küldözgettük.
Milyen tragédiák. És,
hát ugye itt a punk eredeti hulláma, ugye 76-77-es punk többször előkerült, és ugye mindenféle linkeket küldözgettünk egymásnak.
Neked az már például, nem eredeti hullám, te azt már egy new punknak tartod.
Például ugye Shane McGowan miatt, meg egy csomó miatt mentek ki a linkek és YouTube videók, és elkezdte ugye ajánlani az ilyen témájú videókat a YouTube.
Az algoritmus, és belenél,
és végignéztem, igen, eszembe nem jutott volna, a 2006-os Sex Pistols.
A Szigeten? Az a turné, amikor a Szigeten nem, is
volt. Az még az egyel az előtti turné.
Londonba,
mert hány ilyen reunión turnéjuk volt?
A Londonban mi a híres koncertterem? Ami
Hammersmith Odeon? O2 Arena?
Körülbelül a Hammersmith Odeonban volt egy nagy koncert, és azért, hogy egy ilyen rövid ideig létezett zenekar, hogy lehetett ekkora hatása a popzenére, szóval hogyha így végignéztem azt a koncertet, és hogy azért ez a Rotten nevű csávó, ez valami egészen elképesztően erős színpadi figura. Tehát, hogy én annak idején ugye láttam többször, de mindig ilyen fél részegen, fekete lyukban, meg mit tudom én, ugye a híres
Szárfrasziszóval
volt az utolsó koncert, ugye? Arról vannak meg
79. január.
Igen, január 13, vagy valahogy
78
így.
Január?
Az nem lehetett, mert 78-ban
Nem, 79-ben halt meg, 78 és 79-ben halt meg.
Január és 79 december, vagy 78 decemberben volt.
Ezen még veszekedjük egy pár percet.
78 januárban volt az utolsó koncert, igen. Winterland Ballroom San Francisco. Igen, San Francisco. 79 elején, azt hiszem februárban halt meg Sid Vicious New Yorkban.
De 78 végén halt meg a Nancy's Punk.
Az lehet, igen, de jelentéktelen a történetből.
De a Danny Boyle filmjében igazságot szolgáltatnak neki, mert a Gary Oldman-es Sid and Nancy-ben egy rettenetes trampliként ábrázolták, miközben a fotók tanúsága szerint azért jól nézett ki. Na mindegy, szóval, hogy Steve Jones könyve, kurva jó Steve Jones könyve, és olyanokat tudsz meg belőle, mint például, hogy ő lehúgyozta Elvis sírját. De hogy ne azt képzeljük el, hogy akkor még nem olyan volt a Graceland, és a Sex Pistols után, hogy milyen zenekarai voltak, volt egy Professionals nevű zenekara, aminek egyébként van is pár lemeze, azt hiszem olyan blondis tagokkal talán, és egyébként zenélt volt egy Neurotic Outsiders nevű zenekarra, ugye Duffman Kagan gitározott, a Matt Sorum a Guns N' Rosesből dobolt, John Taylor a Duran Duranból basszus
és a Stone Temple Pilots-os heroinista énekelt.
Nem, a Steve Jones énekelt.
De volt benne a, hogy hívták a Stone Temple Pilots.
Na mindegy, szóval valamelyik zenekarával turnéztak, és mondta, hogy hát akkor még nem volt az a pénzgyár Graceland, mint most, hanem az volt, hogy bemeltél, megnézhetted a sírt, zárva volt a ház, és elhúzhattál, és hát nagyon kellett pisálni, és hogy gondolkozott, hogy most mi legyen, És hát a végén valahogy végigfúj, hát hogy akkor ő keményen is drogozott, tehát nem biztos, hogy nagyon világosan gondolkozott, hogy akkor mégis tényleg le kéne húgyozni Elvis sírját, de hogy így utólag egy bölcs döntésnek gondolja, mert hát, hogy ezt az indiánok is úgy csinálták, hogyha a kojotoktól meg akarsz védeni valamit, akkor le kell pisálni, és hogy mennyire érdekes gondolkozik Steve Jones, nagyon szórakoztató, egy remek humorú ember, és olyan nagyon őszinte is az egész, hogy miért van az, amikor brit zenészek átmennek Amerikába, hogy akkor mindig valami ilyen történik. Ozzy Osbourne ugye lehugyozta az Alamót Texasban, ami azért, tudod, az a kivégzés határesete, hogyha nem tudom, olvastátok a I Am Ozzy című könyvet, hogy ott is az Ozzy írja, hogy mennyire megdöbbent mindenki, neki az csak egy fal volt, és kellett húgyoznia, de a texasiak nem nagyon hitték el neki, hogy ez nem egy merénylet a texasi értékek ellen. Bede, te szoktad valami mély gondolattal lezárni a műsort.
Szvágd meg majd ezt a 70 percet, be sok üres járatot, és legközelebb inkább kávét iszom.